Szeretettel köszöntelek én is benneteket. Örülök, hogy itt lehetek veletek. És hát arra vágyom, hogy tanuljak én is az előadásomból, amit most mondani fogok is. Gyertek, tanuljunk együtt, jó? Hát csak akkor van értelme előadást hallgatni, hogyha nem ugyanaz az ember kell föl, aki leült meghallgatni, ugye? Hát a keresztény hit az a változásról szól. Hogyha nincs változás, akkor halott a hit. Ha a hit halott, akkor tradicionalizmusról beszélünk. Hagyomány bálványozásról. Ha élő a hit, akkor keresztény hitvallásról, élő hitről beszélünk, élő kapcsolatról. Hitvalló kereszténység és tradíció. Hitvalló kereszténység, és akkor vajon mi az igazi tradíció, és mi a hamis tradíció? Mi a halott hagyomány és a holt hit? Ezek a kérdések foglalkoztatnak bennünket. Vagy legalábbis engem. Szeretném veletek együtt tanulgatni, hogy mit jelent a hitvalló kereszténység. Ki a hitvalló keresztény? Mi a hitvalló kereszténység? Hát azt szoktuk mondani, hogy amikor az ember hitre jut, arra is buzdítjuk evangelizációs alkalmakkor, hogy fogad be Jézus Krisztust. Miért kell befogadni Jézust? Hát azért, mert különbség van a között, hogy valaki létezik, vagy valaki él. Nem? Létezni az a kő is létezik ott kint, meg az a fadarab, de nem él. És azért kell Jézust befogadni, mert azt mondta Jézus, hogy én vagyok az élet. Szeretnéd élvezni az életet? Fogadd be Jézust, és élvezd őt, mert ő az élet. És amíg nem fogadtad be őt, addig tudod élvezni az életet? Hányszor hallottam ilyen mondatokat, hogy fél deci. Szia, barát! Élvezzük az életet. Mit nevez életnek az alkoholista? A fél deci, nem? Azt mondja neki az üveg, én vagyok az élet, az út és az igazság. Borban az igazság, ugye? Világos. Melyik élet? Valaki már úgy unja házastársával a kapcsolatot. Már nem izgatja a felesége. Már nincs semmi érdekes. Elkopott a kapcsolat. Új munkahelyre kerül, egy bomba nő a titkárnő, vagy a munkatárs. Na, ezzel érdekes beszélgetni, nem? Aztán, amikor megtörténik a megcsalás, akkor úgy érzi, na most élek igazán. De otthon az a nem. Vajon az az élet? Az a házasság törés? Úgy érzi az ember, hogy él. És sajnos sokan csak léteznek, miközben azt hiszik, élnek. Vagy most élnek igazán. Vagy mint az én távoli rokonom, 82 évesen egy lakodalomba kurjongatott, és kiabálta, hogy hely, sose halunk meg. Pár héttel később meghalt. Most élek igazán, sose halunk meg, kiabálta. Vajon érte? Vagy az a drogos, aki belehalt a drog túladagolásába. Hogy nevezik a drogosok közt? Fehér halál. Ismertem olyan függőket, akik azt mondták, hogy hát jobb, mint ez a büdös élet az, amit érzek, amikor fel vagyok dobódva. Vagy mondták alkoholisták is, már nincs értelme élni. Tulajdonképpen minden függő fél élni. Mármint ebben a létben, ebben a világban. És a végén fontosabb lesz, hogy legalább felejtsek, legalább elbódítsam magam. És ezt a bódulatot nevezi életnek, nem? Na, nagy a verseny, kedves barátaim, nagy a verseny. Ha Jézust éled, aki az igazi élet, és azok között, akik más tartanak életnek. És egy hitvalló kereszténység versenyben van. Akit én vallok, és életnek vallok, az a Jézus többet ad-e, mint amit ez a világ ad, a hamis életpótlékokkal. A hitvalló keresztjén azt mondja, ha befogadtam Jézust, akkor, hogy szoktuk ezt mondani? Élő kapcsolatunk lesz Istennel, ne? Így szoktuk mondani. Olyan sokszor szoktuk mondani, hogy már úgy el is kopott a fogalom, hogy amikor megtértem, akkor kapcsolatom lett Istennel. Kapcsolatod lett Istennel? És akkor most hol van a kapcsolatod? Ha mindig csak arról beszélsz, hogy valamikor megtértél, és akkor élő kapcsolatod lett Jézus Krisztussal, én ezt nem kérdem, csak azt kérdem, hogy most hol a kapcsolatod? Ha hazamentél a megtérésed után, és még a feleséged is megérezte, vagy a fiad, hogy más ember érkezett haza. És kezdett jobb kapcsolatod lenni kivel? A fiaddal, meg a feleségeddel. Ez évekkel ezelőtt történt. Azt kérdem, most milyen a kapcsolatod a fiaddal és a feleségeddel? Mert az élő kapcsolat azt jelenti, hogy mindenkihez egy élő ember kapcsolódik, nem egy halott. Meg kell ezt valahogy tanuljam veletek. Ahogy jöttünk az úton errefele, a feleségem meséli, én hátul ültem, és pirulva hallgattam. Szóval, Levente, emlékszel, hogy egyszer, hogy húztalak be téged? Hát mondom, engem sokszor behúztál, melyikre gondolsz, nem emlékszel. Nagyon jókat nevettünk mindig. Hát amikor egyszer, nem tudom hány évvel ezelőtt, én tényleg nem emlékeztem. De jellemző az is, hogy amiben az ember nem hajlandó megtérni, arra már kevésbé emlékszik. Ez is jellemző. Valahogy nem emlékeztem. És akkor felfrissítette a memóriámat, és azt mondta, hogy hát igen, azt hiszem az az időszak volt, amikor egyszerre voltam lelkipásztor, az országos IKE első titkára, és a református kollégiumban tanítottam, hogy három lelki munkát pörgettem. Három munkahely, így mondta a párom. Jellemző, hogy nem biztos, hogy lelki munka, amikor így pörögsz. És azt mondja, hogy ott lelki gondoztál mindenkit, és állandóan írtad be a naptáradba, és egyszer azt mondtad, hogy na, hívott valaki. Valaki, aki nagyon szeretne veled beszélgetni. Aki lelki gondozást kér, és akkor megmondta a dátumot és a helyet, hogy nem tudom, milyen kávézóban találkoztok. És emeljek a kávézóba, és ki jön vele szembe? A feleség. Ja. A lányom Hanna az, hogy jaj, apa. Szégyeltem magam, anyósom a lányom előtt, ott ültek. Én hátul ültem, szerencsére nem látták, hogy mennyire szégyellem magam. Na most így jöjjek ide nektek előadást tartani. Hát én is kell tanuljak. Meg kell térjek. Meg kell térjek abból, hogy van-e élő kapcsolatom, vagy nincs. Hát nem nagyon néztem ki úgy, hogy volna. Mondjuk azért annyit mondok, hogy amikor ilyen huncutul behúz a feleségem, egyre szerelmesebb leszek belőle. Az is benne van. Jó. A nem hitvalló kereszténynek nincs kapcsolata Istennel. Mondjuk ki. Miben különbözik a hitvalló keresztény a nem hitvallónak? Az egyiknek van kapcsolata, van élő kapcsolata Istennel, önmagával és embertársaival, feleségével, gyermekeivel. Illetve felismeri, hogy kivel nincs élő kapcsolata, és elkezd dolgozni azon, hogy azt rendbe hozza. Akik bekerülnek hozzánk magyarozdon a terápiás otthonba, a harmadik, negyedik hónapban érkeznek el oda lelkileg, még hogyha az első hónapban megtérnek is, hogy na, akkor rendezzem a kapcsolatomat a nagymamámmal, akit megbántottam, hogy hívjam föl az anyósomat, és rendezzem vele azt a botrányt, amit magam után hagytam a családban, rendezni a kapcsolatokat. Azt mondtam, hogy a nem hitvalló kereszténynek nincs kapcsolata Istennel. Dehogy nincs. Rosszul mondtam. Van kapcsolata, csak hogy az csupán egy vallásos kapcsolat. Egy vallásoskodó kapcsolat. Például a bálványibádó pogánynak is volt kapcsolata azzal a démonikus szoborral, amelyik előtt leborult, amelyiknek, hát emlékszem Nepálban, hogy nagyon sok utcasarkon ott volt egy fát, így körülvettek, és a fát bálványozták, és minden reggel friss gyümölcsöt tettek elé bálványáldozatként. Nagyon csodálkoztam ezen. 2011-ben voltam ott. És aki ezt teszi, annak kapcsolata van a bálvánnyal, nem? Miért hoz neki gyümölcsöt? Azért, mert éltetni akarja a bálványát. Ez a kapcsolat bálványt éltető, csak hogy a bálvány viszont nem élteti őt. Az élő, hitvalló keresztény embernek kapcsolata van Istennel, de Isten élteti őt. Hogyha nincs kapcsolatod Istennel, akkor rosszabb vagy a bálványimádónál, mert nem élteted az életedben Istent, és ő sem éltett téged. A bálványimádó legalább élteti a bálványát, csak hogy a bálványa képtelen éltetni őt. Ne? A 115. Zsoltárban azt mondja, ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerez dicsőséget. Miért mondanák a pogányok, hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akar. A bálványok azonban ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai, van szájuk, de nem beszélnek. Van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak, van óruk, de nem szagolnak, van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukon. Miről van itt szó? Érteti a bálványt, de a bálvány nem él, és nem élteti azt, aki őt imádja. Mert se szája, se szeme, se keze nincs ehhez. De mi a borzalmas, ami ezután következik? Hozzájuk hasonlók lesznek készítőjük, és mindazok, akik bennük bíznak. Vagyis, hiába érteti a bálványt, az nem él, és a bálvány nem élteti őt, és milyen lesz a bálványimádó, mint a bálványa. Ha a bálvány egy halott fa, ő is halott lesz. Van szád, de nem beszélsz. Mit jelent ez, amikor nem tudok szóba állni a gyermekemmel? Van szám, de nincs kapcsolatom. Vagy amikor van fülem, de nem hallom, hogy mi fáj a feleségemnek. Van fülem, de nem hallunk. Nincs kapcsolat. Nincs kapcsolatunk. És beszél hozzám az Úr, de nem hallom. Nincs élő kapcsolatom. Nem ugye azt mondta, hogy de én megtértem. És akkor most van-e élő kapcsolatod? Ne azt mondd, hogy megtértél. Nem azt kérdezem, hogy megtértél-e. Azt kérdezem, hogy most van-e, vagy nincs élő kapcsolatod Istennel. Vagyis, éltete téged az Isten? Ő, aki maga az élet, ez a Jézus Krisztus, éltette-e? Sok év tapasztalattaként igazolom, hogy igaz az a definíció, az a meghatározás, hogy a függő, a szenvedélybeteg betegsége nem más, mint kapcsolatbetegség. Nem működnek a kapcsolatai. Ne csodálkozzatok, és ne is botránkozzatok meg azon, hogy egy szerető szívű férj pár év alkoholizmus után oda jut, hogyha megkérdett tőle, és őszinte, ami nagy ritkaság, de általában nem, de pláne ha függő, még kevésbé, de ha őszinte, akkor, és megkérdi a feleség, hogy Jóska, melyiket szereted jobban, engem, vagy az üveget? Akkor, ha Jóska őszinte, azt mondja, az üveget. Az üveggel kapcsolódom, nem veled. Nincs kapcsolatom veled. Szeretlek, de nincs szám, hogy kimondjam. Szeretlek, de nincs kezem, hogy megmutassam. Olyan lett a bálványimádó, mint a bálványa. Kapcsolatbeteg ember. Én nagyon sokat küszködök ezzel, én ebből nem csinálok titkot, kedveseim, hogy nem könnyű éltetni a kapcsolataimat. Talán még alkatilag is olyan vagyok, úgy szeretek magamba zárulni, egykeként nőttem föl. Ha valakivel jó barát lettem, akkor emlékszem, volt a második osztályos koromban a Berci, de jó barátok voltunk. De neki voltak testvérei, nekem nem voltak. Aztán addig, hogy egyszer valami miatt megbántódott, és többet nem akart barátom lenni. Hát én majdnem belehaltam, hogy... mert nagyon nehezen kapcsolódtam, végre valakihez kapcsolódtam, és az meg valamiért megszüntette a barátságot. Az ember, ha könnyen vagy nehezen kapcsolódik, ez mindegy. De a kapcsolatba mindig bele kell fektetni. A kapcsolatot mindig éltetni kell. Másképp fogalmazva, ha te csak addig udvaroltál a feleségednek, amíg a tiéd nem lett, vagyis össze nem házasodtatok, akkor te semmit nem fektettél a kapcsolatodba. Ha te ma nem kell ugyanúgy megostromold a várat, akkor azt jelenti, hogy te nem fektetsz semmit a kapcsolatba. Miért van annyi kiürült kapcsolat? Miért van annyi válás? Miért van annyi megcsalás? Miért van annyi üres kapcsolat? Mert azt gondoljuk, hogyha virágos kertet ültettünk, gondozás nélkül is gyönyörűek lesznek a virágok. De valami miatt a burjánoknak olyan természetük van, hogy túlnövik a virágokat. Az Istennel való kapcsolatomat is benőheti a burján. Ismerős az a mondás, hallottátok, hogy ha Jézus, akivel találkoztál, nem változtatta meg az életedet, akkor valami más Jézussal találkoztál, nem az igazival. Mi a különbség a vallásosság és a hitvalló keresztény között? Hogy te egy olyan Jézussal találkoztál, akivel szemben nem tudsz ugyanaz maradni, aki voltál. Nem tudtam jól kapcsolódni. Meg kell tanulnom kapcsolódni. Mert az élő Jézussal találkoztam. Ha pedig nem működnek a kapcsolatai, tedd föl, hogy nem-e az egész megtérésed egy álom, egy eszme Jézussal való találkozás. Csak nem működik a gyakorlat. Nem akarlak elkeserítni, drágáim. De föl kell tegyem ezeket az éles kérdéseket. Föl kell tegyem, mert engem se hagyott az Isten. Meg kell vizsgálnom mindezeket. Azt mondja Spurgeon, nevesd bizodalmad abba a puszta ténybe, hogy te tartod az igaz hitet, mert a halott igaz hitűség nem sokára megront, korumpál téged. Lehet, hogy büszke vagy arra, hogy én hithű, református vagyok. Igaz hitű. Ugye, a hitem igaz. De ha rád nem érvényes, ha téged az nem változtatott meg, akkor a hited lehet igaz, de te bűnös maradsz. Elveszett maradsz. Az este ért véget a tesó kurzusunk, testvériség kurzusunk. Ez egy 4 napos alkalom volt, és azt mondtam az elején a résztvevőknek, hogy az imádságunk, az a vágyunk, hogy ha hazamentetek, akkor ne ismerjen rátok a feleségetek, a férjetek, a gyereketek. Ez nincs egyéb célunk, csak ennyi. És az utolsó nap valaki azt mondta, most már tényleg félek, hogy nem fog rám ismerni. Azt mondtam, na akkor megérte, hogy itt voltál. Nem tudom, hogy miért jöztök ide gyaluba? Miért akarjátok például Horváth Leventét meghallgatni?
Nincs jó.
Nincs jó.
Nagyon jó.
Jöhet ide az Úr Krisztus prédikálni, vagy maga Pál apostol. De ha ugyanúgy mész haza innen, ahogy ide jöttem. Mi értelme van? Ha van jobb, akkor se ér semmit meg. Ugye? Na most, fontosak a kapcsolatok. Miért fontos az egyház? Miért fontos egy közösség? Miért fontos egy ilyen csendes nap? Azért, mert a templomba járók, a hitüket gyakorlók boldogabbak, mint a vallástalanok, akik nem járnak közösségbe. Egy izgalmas kutatási eredmény, a USA Pew Research Center, egy statisztikai vallásszociológiai intézet, és az idén, január végén, tehát 2019, január végén közé tették a kutatásuk eredményét, 26 országban mérték föl, hogy milyen a hatása, a következménye annak, ha az emberek rendszeresen templomba, bibliaórára járnak, közösségi alkalmakra járnak, csendes napra járnak.
Gyaluba.
Hát, nézzük meg, nem látom itt gyalud, de valószínűleg 26 ország, azt kéne megnézni, hogy Románia benne volt-e. Így van. És az eredmény mérhető, tudományosan mérhető eredmény. A hitüket gyakorlók boldogabbak, mint az ateisták vagy a közömbösök. Ez volt a legfeltűnőbb eredmény. Boldogabbak. A keresztény közösségbe járóknak még a választási magatartása is eltérő, vagyis, hogy ki mit választ az életben, milyen, azt mondja, még az alkohol fogyasztása is erősen eltér azoktól, akik nem járnak ilyen közösségekbe. Szembetűnően magas a nagyon boldog, a very happy, vallásos templomba, vallási közösségekbe járók aránya, például Mexikóban 71%, akkor a kolumbiai nagyon boldogok aránya is 58%, mindkét országban főként a keresztény, tehát katolikus és protestáns közösségi házakban járók teszik ki ezt a számot. És hát az aktívak csoportjában azokat sorolja a tanulmány, akiknek az életében az elmúlt 10 évben fontos szerepe volt a közösséghez való tartozásnak, illetve annak, hogy legalább havonta egyszer templomba menjenek és közösségi alkalmakra. És a vallásilag nem aktívak csoportjához azok tartoznak, akik azonosulnak valamilyen felekezettel, tehát magukat vallásosaknak tartják, de ritkábban járnak, és ezeknek az aránya, a boldogság aránya látványosan különbözik azokétól, akik járnak. Na most ehhez képest pár évvel ezelőtt, azt hiszem, hogy Kopp Mária talán 3 éve, hogy meghalt, ő egy híres szociológus Magyarországon, és ő megcsinált egy pár évvel ezelőtt ugyanezt a kutatást magyarországi viszonylatban, nagyon sok szakember bevonásával. És ők tovább, ők egészség, mentális és fizikai jólét szempontjából is vizsgálták a lakosságot. És kiderül, hogy akik aktívak a hitükben, és betegeket látogatnak, és hát Isten ügyéért szorgoskodnak, azok tovább élnek, mint akik nem teszik. Hogy van a 10 parancsolatban? Hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad tenni. Azt gondoltuk, hogy ezek nagy szavak. Nem. Tudományosan igazolt tények. Na, de ami számomra most fontos, hogy nem mindegy, hogy élő hited van, hogy kapcsolódsz, hogy kapcsolatokban élsz, hogy a kapcsolódásban a szeretetet gyakorlod, vagy pedig csak igaz hitű vagy, de a kis ujjat sem mozdítod. Nagyon fontos az, hogy hogyan kapcsolódunk. Amikor azt mondjuk, hogy élő kapcsolatban vagyok, akkor lehetne helyettesíteni, én játszottam ezzel a dologgal, pár héttel ezelőtt voltam Egerben, és ott egy csoportnak tartottunk egy ilyen csendességet, kicsit más volt, mint ez, és ott történt meg, hogy azt a kérdést tettem föl, hogy hogy állsz az intim kapcsolataiddal. Néztek rám, nem értették, miről beszélek. Én ezt a szót, hogy intimitás, ugyanabban az értelemben használtam, hogy élő kapcsolat. Na most, tudjátok, hogy ha sokat szajkózzuk, hogy van-e élő kapcsolatod Istennel, egy idő után a fogalom kiürül. És ez a tradíció. Ez a hagyomány, a hívő keresztény hagyomány. Hogy üres a fogalom. Annyit használtuk, hogy már nem mond semmit. És megkérdezik, van élő kapcsolatod Istennel? Igen, hogy nem, megtértem. Na de ma? Na de most? Na de ez az élő kapcsolat élő a fele barátaiddal is? Akkor már másról van szó. Azt kérdem tehát, hogy hogy állsz az intimitással? Ez olyan, hogy összeadtam a keresztlányom egy derék fiatal emberrel, ezelőtt egy pár hónappal, az is Magyarországon volt, igen, a magyarországi keresztlányunk, és azt mondtam nekik az esketéskor, hogy ha 10 év múlva találkozunk, Isten még itt tart, akkor 10 év múlva, ha találkozunk, nem azt fogom tőletek kérdezni, hogy még házasok vagytok-e, hanem azt fogom kérdezni tőletek, hogy barátok vagytok-e még? Mi az élő kapcsolat? Férj és feleség közt. Hogy barátok. Mi a halott kapcsolat? Hogy unjuk egymást. Hogy nincs más témánk, csak a hétköznapja. Hogy nincs minőségi idő, hogy nem ülök le beszélgetni a feleségem. Hogy nem is tudom, ki mellett élek. Gyógyulnod kell, Levente. Meg kell térned ezekből. Gyertek, tanuljuk együtt. Gondolj azokra, akikkel rendezni kell a kapcsolatot. Gondolj azokra, akikkel mélyre kéne menni. Nem kéne hagyni. Gondoljunk együtt a saját kapcsolatainkra. Matthew Henry mondja, mi az oka annak, ha az emberek szentség nélkül és Isten félelem nélkül élnek, ha csak nem az, hogy nem hálásak Isten irgalmáért. És így folytatja, a hálátlanság és az istentelenség együtt járnak, Nevezd azt az embert hálátlannak, és nem tudod rosszabb névvel illetni ennél. Mikor nem él a kapcsolatom, amikor megfeledkezem arról, hogy hálás lehetek? Hogy iszonyú kiváltság, hogy az Isten partnerem lehet. Hogy ő barátkozik velem, Ábrahámot barátjának nevezte. Jézus a tanítványait barátainak nevezte. Azt mondta, nem nevezlek titeket többé szolgáknak, mert ti az én barátaim vagytok. A szolga nem tudja, mit tesz az ura. A barát az élteti a kapcsolatot, elmondja, hogy mi jár a fejében, elmondja, hogy mit akar tenni. Barátaim vagytok, azt mondja Jézus. És nem barátjának lenni, ha te ezt hozzá tudsz szokni, akkor már csak foganom az életedben. Mert ez a legnagyobb kiváltság. Miből fakad ez a kiváltság? Abból fakad, hogy az Isten kiválasztott bennünket. Szeretném nektek most arról beszélni, hogy milyen áldás az, hogy az Isten kiválasztott. Hogy mennyi vigasztalás, mennyi bátorítás, mennyi áldás van a predesztinációban. Ez most az evangéliumom, amit szeretnék nektek mondani. Tudjátok, mi a predesztináció? Nem az, amiről szoktunk vitatkozni. Az legfeljebb a muzulmánok fatalizmusa, nem arról beszélek. Predesztináció mi? Azt mondja az Efézusi levél, hogy ő benne kiválasztott, ő benne Jézusban kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Vagyis Isten, mielőtt a világot teremtette volna, már téged arra választott ki, hogy szent és fedhetetlen légy. Vagyis Istennek nagyobb szívügye volt az, hogy te szent légy, mint hogy teremtsen egy világot. Azért fantasztikus nagy ez a világ, ez az univerzum, annyi galaxis. Csodálatos. De Istennek te fontosabb vagy az egész univerzumnál. Ez a predesztináció. És Istennek az, hogy te szent légy és fedhetetlen légy, az sokkal, de sokkal értékesebb, mint az egész világ, amit megteremtett, hát a te kedvedért. Egy fiatal embernek mondtam, hogy mondtam neki, hogy a jobb zsebébe tegyen egy mondatot, meg a bal zsebébe egy mondatot. Amikor túl jónak képzeli magát, akkor nyúljon, ne a jobb, hanem a bal zsebébe nyúljon, és ott az ige legyen, hogy porból vétettünk, és porrá leszünk. Amikor pedig túl rossznak érzi magát, és kétségbe esik, hogy milyen nagy bűnös, milyen elképesztően elesett, akkor nyúljon a jobb zsebébe, és ott legyen az az imádság. Uram, köszönöm, hogy az egész világot érettem, teremtetted. Mert te fontosabb vagy a világnál. Azt mondja Pál apostol, hogy minden a tiétek. Minden a tiétek. Akár jelenvalók, akár elkövetkezendők, akár élet, akár halál. Az egész világ a tiétek. Mert a világ kevesebbet ér, mint ti. Két verebecskéről is gondot visel, ami mennyei atyánk, mennyivel drágábbak vagytok ti a verebecskénél. Minden értetek van. A szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért, nem az ember a világért. Ti fontosabbak vagytok Istennek. Ez az első nagy vigasztalásom. A második nagy vigasztalásom az, hogy előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által. Eleve elhatározta. Tehát mikor? Mielőtt a világot megteremtette volna. Elhatározta, hogy fiává fogad. Tehát Isten agyában, Isten elképzelésében már előre látta, hogy nem csak megvált engem, hanem fiává fogad. Képzeld el, egy disznót soha nem fogadott fiává Isten, vagy egy fülemülét. Fülemülem még szebb is, de attól még nem fogadta a fiávát. De Jézus Krisztusért nem csak, hogy megbocsátott nekünk, hanem fiaivá fogadott minket. Na, leányaivá is, látom, az asszonyok el vagytok keseredve. Jó, akkor fiaivá és leányaivá fogadott bennünket az Isten az egyszülött fiúért cserébe, ugye? Ezt nevezzük adopciónak, nem? Kit szoktak adoptálni?
Hát
hogy? Az árvát, igen. Az árva pedig, és régebben ezt úgy mondtuk, hogy a törvénytelen gyerekeket, nem? Vagyis magyarán a bitangokat. Kedves bitang testvéreim! Kedves bitang hölgyek és bitang urak! Elbitangoltunk az Úrtól. Ez a bűn. Ez a régi életünk. Jaj, egy valaki nem volt bitang közöttünk. Na ki az? Hogy? Jézus? Nem, Jézus is bitang volt. Igen. Tudtam, hogy beestek a csőbe, ha megkérdezte. Jézus bitang volt. Törvénytelen gyerek volt. Na, van, aki boldogat. Miért? Mi történt? Hát, szegény József a homlokához csap, mikor hallja, hogy terhes Mária, és meg el se vette feleségül. Hát itt ki csinálhatta ezt? Azt hitte, hogy törvénytelen gyerek. Jézus vállalta, hogy ilyen szégyennel jöjjön a világra. És József nem adoptálta volna. Egy angyal kellett közbeszóljon, hogy ne szégyeld már Rékám, hanem fogad magadhoz Józsefet Máriával együtt, mert a gyermek szent. Tudod, úgy rendezte az Isten, a Istennek milyen fia Jézus, természet szerinti, vagy természet, hogy mondják ezt? Szentlélek, tehát akkor természet szerinti fia. Istennek egy természet szerinti fia van. És ugyanaz az emberek között törvénytelen gyerek. Érted? Adoptálnia kellett Józsefnek. De ez egy szép tükör, egy szép cserére utal, hogy te Istennek nem vagy természet szerinti fia. Te egy törvénytelen bitang vagy a bűn miatt. És megérdemelnéd a kárhozatot, az Isten igazságos ítéletét. De az Isten, mielőtt ezt a szép világot megteremtette volna, elhatározta, hogy én ezt a bitangot a fiammá fogadom, adoptálom Jézusért, az egyetlen fiújért. És előre, eleve elhatározta, hogy fiaivá fogad minket a világ teremtése előtt. Fontosabb vagy neki, mint az egész világ. Úgy, amilyen bitang vagy. És azt mondja, ne legyél többé törvénytelen. Elfogadlak, befogadlak a családba. Úgy örülök, hogy Jézus törvénytelenként született. És rá volt utalva, hogy adoptálja József az anyjával együtt, ugye? Hogy megvédje a szégyent, a megbélyegzést. És amikor adoptálta, akkor előre mutatott, hogy az én egyszülött fiam, az egyedül szent fiam, az egyedül törvényes és természet szerinti fiam nem akar egyedül maradni. Mert az Isten olyan Isten, aki nem akar egyedül maradni. Azt szeretné, hogy legyenek fiai. Azt szeretné ez a Jézus, hogy legyenek testvérei, legyen egy családja. Az Isten egy családra vágyó Isten, és ezt, hogy mondjuk, ez a szeretet. Kapcsolatra vágyik az Isten. És akkor ez az ő fia a kereszten úgy halt meg, mint egy törvénytelen. Mint egy bitang helyetted. Magára vette a te bitangságodat. Hogy te királyi gyermek légy. Adoptált gyerekként, együtt örökölj az ő fiával. Isten örökösei vagyunk, társ örökösei Jézusnak, a mi nagyobbik bátyánknak. azt jelenti, hogy akár mi voltál, Isten ugyanazt adja neked, ugyanazzal áld meg téged, mint amivel az ő fiát megáldotta. Ezért újjong Pál apostol itt, hogy áldott az Isten, aki megáldott minket minden mennyei áldással Jézusban. Vagyis te annyira áldott lehetsz, amilyen áldott volt Jézus. Bírod meg? Bírod meg ezt a kiváltságot? Ezt meg tudod szokni? Akkor te még nem érted. Hogy mit tett életed az Isten? Az kevés, hogy megbocsátott, hogy megkegyelmezett neked. Hanem a családjába fogadott, felvehetted a nevét. Mikor megkereszteltek, kinek a nevére voltál megkeresztelt? Ugye? Felvehetted ennek a családnak a nevét. És az első szülőt mellé, Jézus mellé sok kisöccs és kishúg érkezett. És ezek vagytok ti. Na hát már ilyen szép nagy családot teremtünk, gondolta Isten a világ teremtése előtt, hát akkor teremtsünk nekik egy kis játszóteret, akkor megteremtem a világot is. De hát mi a fontosabb Istennek? A gyermeke nem a játszótér, amit a gyermekének biztosít, ugye? Szédülj bele. Isten fontosabbnak tart a világ mindenségnél. Királyi gyerek lehetsz. Fölfogtad? Isten, mielőtt megteremtette a világot, azelőtt mi volt? Mi volt? Hát csak Isten volt, ne? Isten volt minden mindenekben. Ahhoz, hogy megteremtsen egy világot, Isten össze kellett húzza magát, legyen valami rajtam kívül is, ne? Összehúzni magamat, ez alázat. Isten alázata. De miért akart egy világot magán kívül? Hogy abban megteremtsen téged az ember, és ez az ember a saját képére teremtse meg, hogy legyen neki társa, egy Isten képű ember, mert az Isten kapcsolatra vágyott. Az Isten nem kapcsolatbeteg, mint amilyen én vagyok. Az Isten élő kapcsolatra vágyott. Ez volt a teremtés. Mi volt a megtestesülés? Hát, arra vágyott, hogy ez a társ, az embertárs, az Isten arcú ember, az majd viszonozza az én szeretetemet, erre vágyott. De tudta, hogy ha én csak Istenként közeledek hozzá, hát akkor szegény már csak érdekből is fog tisztelni engem, mert nagyobb vagyok. És akkor eldöntötte, hogy áruhába öltözöm. Olyan emberi ruhában, mint amilyen az ember, az emberi testben. És olyan ez, mint Kierkegaardnak a példázatában, hogy volt egy szegény leány, ő erdő közepében egy kunyhóba lakott. Semmije se volt. Szegény volt. És egyszer a király meglátta ezt a szegény leányt. És szerelmes lett belé. De arra gondolt, ha én az erdő közepébe beállítok egy nagy hintóval, a királyi kísérettel, hát akkor hiába, nem tudom letesztelni, hogyha azt mondom neki, hogy szeretlek, és szeretném, ha szeretnél, mert jössz hozzám feleségül, nem tudom letesztelni, hogy vajon nem csak azért mond igent, mert ilyen méltóságteljes, ilyen gazdag, ilyen dicsőséges király vagyok. Honnan tudom meg, hogy igazán szereti engem? És addig gyötrődött a király, amíg rájött, hogy megvan. Hogy tudok biztos lenni abban, hogy viszont fog szeretni, és nem a dicsőségemért, a pénzemért, a hatalmamért. És akkor koldus ruhába öltözött. Úgy látszik, hogy volt még egy Mátyás király Dániában is, amikor Kierkegaard ezt a történetet mesélte. Tehát, hogy Mátyásról szoktuk ezt, ugye, hogy hóruhába öltözött. És beállított koldusként az erdőben ez a leányhoz. És megkérdezte, hogy lesz-e a felesége. És a leány gyanútlanul igent mondott. Azt hitte hozzá hasonló koldus. És boldog volt a király, mert tudta, hogy így a kapcsolat tiszta. A szeretet élő. Megkaptam a viszonzást. Ezért lett testé az ige. Ezért lett emberré az Isten. Hogy hozzánk közel jöjjön. Így szeretszé. És ezt az emberi Jézust mi megfeszítettük. Ez az ember Jézus minden fájdalmunkat és szenvedésünket velünk együtt szenvedte. Hogy érezd, hogy veled egy. Hogy hozzád hasonló. Kivéve a bűn. No, hát igen, ó, eltelt az időnk. Hát akkor itt éppen jó is, hogy abba hagyjuk. Abba hagyom. Nem lehet ezt befejezni. Ez olyan szép, ez a szeretet, hogy nem lehet itt befejezni, csak abba hagyni. Azt kívánom magamnak is, nektek is, hogy kapcsolódjunk ehhez az Istenhez. Kapcsolódjunk a többi tesóhoz, az öcséink, bátyáink, húgaink, nővéreinkhez. Itt mindenki testvér mindenkivel? Szabad kérdezni? Ha te úgy mész el innen, gyaluból, hogy elszalasztod a családot, eszedbe se jut, hogy ezek itt testvéreim, akkor te nem változtál meg. Akkor te még nem becsülöd, hogy téged adoptált az Úr. Igen, korunk egyik nagy teológusának van itt egy idézete, úgy szeretem, ez Sproulnak a idézete, ha megtalálom, hát hú, hol is van. Nagyon, nagyon ide vág, de nem találom valahova. Ja, igen, az itt volt. Ensze. Na hát, elvesztem a jegyzeteim közt. Olyan szép, hogy nem akarom elrontani, hogy fejből mondjam. Igen. Várjatok, izguljatok csak, hát ha megtalálom. Igen, pont a második oldal hiányzik. Hát ez érdekes. Jó, hát akkor idézet nélkül mondom. Azt mondja ez az R.C. Sproul. Na, itt van. Jó. Azt mondja, Isten nem fog csak úgy odadobni egy mentőövet egy fulladó embernek. Ő leszáll a tenger fenekére, és a hullát felhozza onnan, majd a partra húzva életet lehel belé, és életet ad neki. Mit jelent az élet, amit Isten jelenti? A hitvalló keresztény életét jelenti. De a hitvalló keresztény azt tudja, hogy az Isten nem egy szeretet eszme. Ha az Istenre úgy nézel, hogy az egy szeretet eszme, akkor azt kívánod, hogy senki fuldoklót ne hagyjon meghalni, nem? És hogyha nem felel meg a te szeretet eszmédnek ez az Isten, akkor hátat fordítasz neki, mert miért engedi, hogy annyi gyerek meghaljon, annyi háború van, annyi szomorúság, annyi szenvedés. Ha a fejedben egy szeretet eszme van, akkor nincs élő kapcsolatod a szeretet Istenével. De a szeretet Istene lehet, hogy a fuldoklót hagyja, hogy megfulladjon. Lehet, hogy a bűnöst hagyja, hogy teljesen padlót fogjon. Lehet, hogy hagyja, hogy menj addig a falnak, amíg összetöröd magad. Fejjel, persze. Fejjel a falnak. Amíg egyszerre csak ráébredsz, hogy halott vagyok a bűneimben. Ott vagyok az óceán fenekén. És az Isten megtestesül, leszállt az óceán fenekéig. Odáig alázta magát. Emberré lett, hozzád hasonló. És kihúz az óceán fenekéről. Hagyj meghalni, ahogy Lázárt is hagyta meghalni. Milyen kegyetlen ez a Jézus. Muszolják a tanítvány, menjünk, mert halálán van. Elmegy és kint megáll, és ott törti az időt. Nem megy be, hogy meggyógyítsa. Jaj, milyen, nem a szeretet Istene. Nem a szeretet eszme, ugye? De amikor meghalt Lázár, és amikor már azt mondta, hát most már biztos nem tud életet adni, mert már 4 napja halott, ugye? Már szaga van. Akkor jött Jézus. Amikor végre azt mondod, hogy beteg vagyok, hogy halott vagyok a bűnben, akkor jön a kegyelem. Akkor jön a kegyelem. És ez azért fontos, kedves testvéreim, mert mi, a mi fogalmaink másak. Azt mondja James Packer az adoptálásról, az örökbefogadásról, a fiúváfogadásról. Azt mondja, az adopció a legnagyobb kiváltság, amit az evangélium nyújthat. Az árulónak megbocsátanak. Na, ő egy kicsit kedvesebben fogalmazott, nem bitangot mondott, mint én, hanem árulót, ugye? Az árulónak megbocsátanak, beviszik, és asztalhoz ültetik, és megkapja a család nevet. Fölveheti a királyi család nevét. Ez olyan, mintha beházasodnál az angol királyi udvarba. Mint ahogy a rédei lány be is házasodott, királyi nevet kapott. De Isten ezt nem a szimpatikusokkal teszi, meg a szimpatikus hercegekkel, hanem a bitangokkal. Ez az ő nagysága, ez az ő szeretete. És hogyha te még szajfózod azt, hogy ha, élő kapcsolatom van Jézus Krisztussal, és negyednapos szaga van annak, ahogy kapcsolódsz, akkor te tradícióban élsz. Mi a tradíció? A tradíció a megholtak. Mi a tradíció, a rossz tradíció, illetve most így fogalmazom, hogy tradicionalizmus, a hagyományimádat. Van egy klisé, és akkor azt újra és újra használ. Van olyan gyülekezet, ahol megbotránkoztak, hogy a ima héten nem palástban prédikált a tiszteletes. Na, ez a tradicionalizmus. Amikor nem tudsz kapcsolódni, akkor észreveszel ilyen dolgokat, és azt mondod, az a fontos. De hát ez egy halott dolog. Az tradicionalizmus. Mi a tradicionalizmus? Az élők holt hite. Ez a tradicionalizmus. És mi az egészséges tradíció? A megholtak élő hite. Érted? Lehet, hogy már halott valaki, de a hite halála után is beszél. Él. Ez az igazi tradíció. És azt olvassuk a Krónikák könyvében, mindig a Krónikák könyve írója úgy kategorizálja, ha volt Izraelben egy istenfélő király, Dávid fiának nevezi. Pedig lehet, hogy a dédunokája volt. De Dávid fiának nevezi. És ha volt egy istentelen, bálványimádásra csábító királya Izraelnek, akkor azt nem nevezi a Dávid fiának. Tradíciója volt annak is, vagyis ez a tradicionalizmus, hogy egyik király a másikat majmolta a bálványimádásban és a filiszteusokkal való kacérkodásban, meg az amonitákkal. Ez a tradicionalizmus. Az élők holt hite. Élő volt, de holt volt a hite, és azt örököltette tovább. De az élő tradíció a holtak élő hite. Hiába volt halott, Dávid fiának számított. Évszázadokkal később is. És a legutolsó ki volt Jézus, nem? Dávid fiának nevezték. Pedig a József fia volt. József fogadta örökbe. És mégis az örökségben ugyanúgy része volt, mint a család későbbi gyermekeinek. Úgyhogy a hitvalló kereszténység élő tradíciót jelent. És a vallásoskodó kereszténység halott tradicionalizmust. Melyikhez tartozol? Kezd el mától a kapcsolatodat Istennel és a fele barátoddal rendezni. Kezd el éltetni, illetve engedd, hogy Isten éltesse a kapcsolataidat. Amen.
Amen.